Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október végén jelent meg Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorának új könyve, a Holnap után iskolája, felkészülés az emberi jövőre címmel. Kötetében az oktatás világszerte tapasztalható válságára, az informatika és a mesterséges intelligencia kihívásaira, a sürgető megújulás lehetséges módjaira keresi a választ. Célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen az oktatásról, mely nem csak a diákok, a pedagógusok és a szülők, hanem az egész társadalom ügye. A Mindszenti Társaság alapította Mindszenti emlékéremmel tüntették ki Illés Albert jezsuita szerzetest, özvegy Cupi Józsefnét és Hajdú Német Lászlót. Utóbbiak személyében két kereszténységében és hazaszeretetében elkötelezett, a kommunista hatalom átvételkor emigrálni kényszerült politikus leszármazottait méltatták. Az elismeréseket november 4-én adták át Budapesten, a parlament vadásztermében. Az emlékérem átadása előtt a Mindszenti Társaság képviselői megkoszorúzták az Országházban a bíboros emléktábláját, amely az 1956. november 3-ai eseménynek állít emléket, amikor a hercegprímás szózatot intézett a nemzethez. November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A ponthatárokat majd január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján már lehet tájékozódni. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön kétoldalú tárgyalást folytat a NATO főtitkárával Budapesten. Mark Rutte részt vesz az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozóján is. A magyar kormányfő Kirgizisztánba látogatott, ahol azt hangsúlyozta, hogy Magyarország uniós tagként minden európai politikai fórumon fellép Kirgizisztán érdekében. A honvédelmi miniszter bejelentette, hogy 15 új Gidrán harcjármű és két Leopard harckocsi érkezett Tatára. A Gidránok ezzel elérték a tervezett 48-as darabszámot. A most érkezett két harckocsival együtt pedig 26 Leopard teljesít szolgálatot a tatai páncélos dandárnál. Energiatároló rendszert épít a MET csoport Százhalombattán. A 40 megawatt névleges teljesítményű 80 megawatt óra rendszert a Dunamenti erőmű üzemi területére építik meg, amihez több mint 4 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert el a cég. Általános járat ritkítást készít elő a közlekedési tárca, és korlátoznák a sztrájkjogot is. Hívta fel a figyelmet a Közlekedő Tömegegyesület egy minap benyújtott törvénytervezetre. A tárca eközben kiadott egy közleményt, amely szerint minden magyar számára alapjoggá teszik a közösségi közlekedéshez való hozzáférést. Ezen túl a kereskedelemért felelős miniszter feladatai között szerepel az élelmiszerlánc felügyelet, döntött az országgyűlés. Emellett a felügyeleti díja jövőben nem az élelmiszerlánc felügyelet bevétele lesz, hanem a központi költségvetésbe folyik be. A főpolgármester úgy döntött, részt vesz az olimpia rendezésről szóló tájékozódási folyamatban, de hangsúlyozza, hogy érdemi döntést a kérdésben a fővárosi közgyűlés hozhat. Karácsony Gergely közölte, folyamatban legkésőbb 2026. szeptember 30-áig egy részletes és nyilvános a városfejlesztési terveket is tartalmazó megvalósíthatósági jelentést kell elkészíteni és társadalmi vitára bocsátani a kérdésben. Az alaszkai szavazóhelyiséget zárták be legutoljára az amerikai elnökválasztáson ma reggel 7 órakor. A várakozásoknak megfelelően a hagyományosan republikánus államokat Donald Trump szerezte meg, és Kamala Harris is behúzta azokat az államokat, ahol esélyes volt. A csatatér államok többségében még nem hirdettek győztest. Végül az időjárásról. A pára és köd feloszlását követően az ország nyugati felén fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Keleten napos idő várható, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a nemzeti színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erő.
Fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én? A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén. A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
közül már kilépnék. Észveszejtő távolságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. A szivárványt az esőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. november 6-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetést követően reggeli műsorunkban ez alkalommal dr. Mosolygó Lászlóné ingatlan közvetítővel az aktuális és prognosztizált ingatlanpiaci helyzetről, értékbecslésekről fogunk beszélgetni. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában 23. János pápáról, Budapéter teológiai tanárral beszélgetünk. Rövid ajánlónkat hallják.
Érdekes volt a megválasztása, de a pápaságának a megértéséhez talán az életének a korábbi eseményeivel is kell foglalkozni. Tehát eleve az, hogy egy paraszti családból származott. Azért ez már elég nagy különbség, hogy az arisztokratikus Pacelli után. Tehát Észak-Itáliában született egy nagy családban, 14-en voltak testvérek, ő volt a negyedik, de jó fejű fiú volt, a helyi plébános segítette, hogy tudjon tanulmányokat folytatni, és utána jelentkezett a bergamói szemináriumba.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című regionális műsorunk szól. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában Vitéz Bacsi József hangszertanárral, méhésszel beszélget szakmai szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
A méhek hogyan kommunikálnak egymással?
Hát nekem nagyon pozitív és érdekes volt, mint zenészként, hogy a méhek tánccal kommunikálnak. Tehát ha valami kutató méh talál nektárt vagy virágport, akkor visszamegy a kaptárba, és letáncolja. Minden információt átad, hogy milyen tájoláson kell, milyen messze van, és mit talált ott azon a helyen, és akkor eltáncolja a többieknek, és akkor megint jön egy csapat, végigmegy, hoznak mintát, és akkor innentől kezdve a udvartartás eldönti, hogy mit is hova tegyenek.
10 órakor kezdődik Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepségéről, Szerencs új bölcsödéjének alapkőletételéről, végül pedig egy kiállítást ajánlunk figyelmükbe. Ajánlunkban Ternyák Csaba egrieseket halljuk.
Eszterházy püspök neve, személye, hitvallása és alkotása, identitásunk szerves része lett. Ma itt minden Eszterházyról szól, és az ő örökségéről. Ő azonban hazáról, közjóról és a polgárok képzéséről beszél. És még arról, aki minden tervezése, építkezése, aktivitása középpontjában állt. Istenről. Nélküle ugyanis csak falak állnának, és megoldandó feladatok.
Ezt követi a Lélekszava, melyben a csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben újabb diós sütemények és a szolnoki habos isler elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Főleg itt az Alföldön, illetve Szolnokon nagyon híres az islerfánk, még rádiós vetélkedőben is hallottam már, vagy televíziós vetélkedőben megfejtésként adták be, hogy mi kell hozzá. Van egy hely Szolnokon, ahol ezt nagyon finoman készítik, de ez annyira erőteljesen édes és sok, hogy ebből elég egyet megenni, azt hiszem.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Áprili Lajos Ködös évszak előtt című versét Réti Árpád előadásában hallhatják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Lórándról és a négy megkoronázott vértanúról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Csokonai Vitéz Mihály költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Van egy végső remény, te vagy mától a fék, és ha elmosódik minden kép, szerelmet élted még. Tudod, sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy mától a fény, porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy mától a fény,
Reggeli magazin. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai műsorunkban az ingatlanok piacára fogunk érkezni, aki ebben segítségünkre lesz. Dr. Mosolygó Lászlónével beszélgetünk, akivel már korábban is áttekintettük, hogy mi a helyzet akkortájt, mi volt akkor az albérletek piacán, most pedig a jelenlegi helyzetről fogunk beszélgetni. Szó lesz hitelekről is, albérletekről is, az ingatlan árakról, valamint az értékbecslésről. Üdvözlöm!
Én is üdvözlöm a hallgatókat, meg önt is. Hát az ingatlan piacon most állandóan van valami, történik. Ugye én már 27 éve vagyok ingatlan közvetítő, van saját ingatlan irodám, és nem nagyon beszéltünk az ingatlan piacról, mert az ment a maga menetében. Most meg állandó változások vannak, vártuk, hogy csökkennek az árak. Hát az árak nem csökkennek, hanem nőnek sajnos.
Egyre inkább elszállnak.
Egyre magasabb, a fizetések ehhez nem nőnek jobban, úgyhogy van is most megint egy kis pangás a piacon. Mondjuk nyáron azt megszoktuk. Nyáron elmennek nyaralni, felejteni ezt az egész ingatlan ügyet. Viszont ősszel volt egy-két tranzakció, tehát valami mozgás volt, és utána most mindenki arra vár, hogy milyen pénzek jönnek be, mi lesz támogatva, ő hogyan részesül belőle, akár eladó, akár vevő, és ezért most megint a várakozás ideje van. Mondjuk nagyon sok mindent várunk mi 2025-től, ugye itt vagyunk már 2024 végén, 1000 milliárd forintos támogatásra várunk, ami rettentő sok pénz, és sok fele jut, ugye mindenféle kormánytámogatásról beszélünk, de hogy ez kinek hogyan jut, azt még nem tudjuk, ezért eladó is kivár, vevő is kivár, és most várunk.
Akkor most ezekben a tranzakciókban, amiket említett, milyen házak keltek el? Milyen értékű házak keltek el?
Hát ezekben ilyen 80 milliós családi házak keltek el, meg 21 milliós lakás. Most én a saját tranzakcióimról beszélek. Várunk hasonló értékű családi háznál, várjuk a vevő döntését. Nem tudni, hogy ki milyen hitelt kell, hogy felvegyen, mert ezek azért nagyon nagy összegek, ezt nem lehet csak úgy összespórolni, hanem bizonyára eladtak valamit, abból próbálnak most egy másik ingatlant vásárolni. Ha kisebbet, akkor például, ha kisebbet vesz, mint amit eladott, akkor például az illeték ingyenes. Ezt sem tudják sokan, hogyha kisebb területi, kisebb értékű ingatlant vásárolnak az eladott ingatlanból származó pénzből, akkor illetékmentes az az új ingatlan, amit vásárolt. Egyéb iránt meg a különbözet után 4%-ot kell fizetni.
Egyébként akkor nem a fiatalok vásárolják a házakat, hanem nyilván az idősebbek.
A fiatalok nem vásárolják nagyon a házakat, mert nincs még egzisztenciájuk. Ugye az is fontos, amikor hitelminősítés van, hogy határozott idejű szerződésben van-e, mert akkor eleve nem adnak neki hitelt, vagy határozatlanba. Mióta van határozatlan idejű foglalkoztatása, tehát itt kezdődik a vizsgálat, amikor egy bankhoz elmegy az ember. Mondjuk itt a szülők szoktak segíteni, ha másban nem, akkor a önerő összedobásában, de akárhogy gondolkozom, hogy egy 30 milliót vesz föl valaki, ami nem ördögtől való ár a mostanában a lakáspiacon, ez egy lakótelepi lakás és vidéken, mert Pesten ez már 42 millió, akkor egy olyan albérlet, egy jó magas albérleti díjnak megfelelő törlesztő részlet vár rájuk 20 évig, ami mondjuk egy 200 ezer forint, 170 ezer, 200 ezer forint körül van, de ha még marad albérletbe, amíg be tud költözni mondjuk egy új lakásba, akkor ott is fizeti ugyanezt az összeget. Tehát én nagyon-nagyon szomorúnak látom ezt a helyzetet a fiatalok tekintetében. Úgy látom, hogy a kormány is észrevette, most tervez nekik valami kifejezetten nekik szóló otthonteremtő támogatásokat, amire hát, ha remélhetőleg sokan alkalmasak lesznek az igénybevételre, de én egyelőre, ahogy a kormány eltervezte, olyan lakás most nincs a piacon, tehát ő azt gondolta, hogy 50 négyzetméter alatti új lakás, zöld övezeti, energiatakarékos, és 1 millió forintos négyzetméter ár alatti összegről beszél. Most például Pesten nem tudnánk ilyen házat vagy lakást találni.
Akkor vidéken is nehezen.
Vidéken is nehezen, főleg a megyeszékhelyeken, mert azért egy teljesen falu helyen ott azért lehet kapni, és ott nem kell igénybe venni semmit, meg tudják venni, ott van 7 milliótól 15 millióig terjedő ingatlan is, csak egy kicsit körül kéne nézni, ezt leginkább a nyugdíjasoknak ajánlanám, akik eladják a nagy polgári lakásukat, nem kell munkahely, hanem csak élni szeretnék esetleg a különbözetből a nyugodt életüket, azoknak jó lenne egy szép kis vidéki ház, hát mondom én, hát van, aki nem szeret tanyán meg falun lakni, annak hiába is ajánlanám.
Egyébként, ha már említjük a fiatalok körét, és ugye itt a hiteleket, most nagyon sok támogatás volt a család alapítás kezdetétől fogva, a babaváró hitelt, ha említjük, a csokot, ha említjük, ugye ez fellendítette az ingatlan piacot, akkor most ez visszaesett egy kicsit, az ehhez való kedv?
Nem esett vissza, még most is a csok, a csok plusz, a falusi csok, ezek mind mennek, a babaváró is, nem sokat változtak, mondjuk itt ugye valamelyiknél azt hiszem a anyakora számít már, tehát ha már betöltötte a 35-öt, vagy 40-et legkésőbb, akkor ő már nem jogosult, kivéve ha az adott pillanatban már a pocakjában van a magzat, mert ő már élő babának számít. Tehát ezek megvannak, sőt további támogatások, mindenféle támogatás van. Ugye most már lehetőség lesz az önkéntes nyugdíjpénztár tagjainak a felvett összeget lakásra fordítani, tehát most a befejeződnek a letétbe helyezett különböző konstrukciók, amikbe az emberek befektették a pénzüket, az felszabadul, most van az az idő, tehát elég sok pénz kerül a piacra, én viszont attól tartok, hogy itt azt jósolják hozzáértők, nálamnál jobban hozzáértők, hogy a jövő év az egy roham lesz, tehát az eladó sem győzi fogadni az érdeklődőket, a vevő meg lecsap mindenre, megint megjelentek a befektetői, piac megjelent, tehát eddig a befektetők egy kicsit távol maradtak ettől ebben az időben. Most mondjuk a befektetőknek is vannak problémáik, mert ugye szálláshely részére vásárolgatták az ingatlanokat, főleg Pesten, és ez a úgynevezett Airbnb-s felhasználás, ez most egy kicsit gellert kapott, mert az emberek megelégelték ezt a turista mozgalmat, a rengeteg turistát, és már ugye a 6. kerületben úgy szavaztak, hogy nem akarják. Úgyhogy ezt nem fogják megszüntetni, de biztos, hogy társasházak hozhatnak ilyen határozatot, hogy a házukban nem lehet. Pesten ez egy kicsit kellemetlen lesz, mert én a 6. kerületben a Liszt-Ferenc téren jártam a múltkor, bolt hátán, kertes presszók, kávézók, ez el fog tűnni, tehát erre senki nem gondolt, amikor szavazott, hogy a turisták pénzt hoznak. Tehát Pesten is kell a pénzt hozni, és ehhez viszont el kéne tűrni, mert azért nem sok rendőrségi ügyet tudok én abból, hogy annyira randalíroztak volna a turisták, hogy ki kellett volna hívni, kulturált idegenforgalmi elemek voltak csak, tehát nem értem ezt, nem gondolták végig, és ezt ajánlanám a többi kerületnek, ha hallgatják ezt a rádiót, hogy ne tiltsák meg ezt az idegenforgalmi célú felhasználását a lakásoknak, mert sokkal kevesebb pénzből az albérlők fogják ellepni a lakásokat, mert ők nem tudják megfizetni ezeket a napi 24-30 ezer, meg ennél magasabb árakat egy szálláshelyért, és ugyanúgy fel lehet használni, na de nem fognak annyit fizetni, egy hónapban 200 ezeret. Miközben a Airbnb szálláshelyeken ez napi bevétel is lehetett. Úgyhogy én nem tudom, hogy ez hogy alakul, de a befektetői kedvet is rontja, ez biztos.
Akkor a mostani pangás, az, ha jól veszem ki a szavaiból, pusztán a várakozás miatt van, hogy várjuk ezt a jövő évet, ami ki tudja, milyen újdonságokat hozhat.
Én így gondolom, és nem ki tudja, hanem úgy tudjuk, mert látjuk, hogy mik jelennek meg, miken gondolkozik a kormány, mit fog ebből megvalósítani.
Hát igen, csak hogy ez feltételes.
És hogy mennyi pénz jön, tehát ezt is tudjuk, hogy sok, tehát én inkább attól tartok, hogy az önerő az mindenhol probléma, aki nem befektető, aki nem múlt el 50 éves, mert azért akinek már van egy kis élete, annak már vannak megtakarításai, reméljük legalábbis, és a fiatalok nem nagyon jutnak lakáshoz. Csak úgy, hogyha ha csereberélnek, én hallottam olyat is, hogy a családban cserélték el a lakást, az idős nagymama, nagypapa átköltözött a fiatalok kisebb lakásába, és ez a csere mind a kettejüknek jó volt, mert ugye azért rezsit is kell fizetni egy lakásban.
Most pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Mosolygó Lászlóné ingatlan közvetítővel, az aktuális ingatlanpiaci helyzetről, értékbecslésekről.
Most, hogyha tekintjük a jövő évet, akkor említette, hogy várhatóan fellendülés lesz a piacon. Ez árak szintjén gondolom, ez szintén emelkedést fog jelenteni. Majd.
Ez mindenképpen emelkedés, tehát amint a piacon ez a normális, amikor nem nyúlnak bele a piacgazdaságba, akkor is így van. Ha nagy az érdeklődés, akkor növekednek az árak. Ha kevés, akkor lejjebb mennek az árak. Hiszen még abból is alkudni fognak. És most, aki már eladta, egyrészt örülhet, mert túl van rajta, elég jó pénzt kapott, tudott még venni egy másikat belőle. Hát jövőre, ha így beindul ez a roham, amit prognosztizálnak, akkor itt mindenkinek lesz dolga, az ingatlanosoknak is egy kicsit ez a sívárság elmúlik, mert nem mindenki akarja saját maga intézni az ügyeket, az eladást, mert azért ehhez sok mindenhez érteni kell. Van egy csomó buktatója egy adásvételnek, ha ingatlanos vezeti a vevőt, meg az eladót, ugye mind a kettőt tulajdonképpen, akkor ilyen nem nagyon fordulhat elő.
Hát igen, aki már túl van egy ilyen adásvételen, az szerintem biztos, hogy tapasztalt pozitívat, negatívat egyaránt. Ami miatt talán még nagyon fontos az, hogyha megnézzük az ingatlanpiaci árakat, akkor általában egy ilyen hasraütésszerű árakkal találkozunk, hogy az eladó úgy ítéli meg, hogy ő szeretne már pedig ennyit kapni, és most nagyon magasan vannak az árak, ő már pedig ezt belőtte magának. Lehet, hogy nem jönnek az érdeklődők, azt tapasztalja, hogy nincs érdeklődés. Ugyanakkor a másik fele meg az, hogy lehet, hogy ki is adnák érte azt a pénzt.
Hát, hogy kiadják-e vagy sem. Tehát, ha nem az árérték arány nem stimmel, akkor nem csöndül meg a telefon.
Na, itt a lényeg, hogy ugye itt magunknak nem biztos, hogy be tudjuk lőni.
Így van. Tehát az értékbecslés köznapi értelemben azt jelenti, amit mondunk. Megbecsüljük, hogy mit ér mondjuk az ingatlanunk. De nem azért tanultak az ingatlan közvetítők értékbecslést, mert ez ilyen egyszerű. Van egy segédletünk is, az ingatlan.com az hajlandó egy-két adat alapján kalkulálni, ott, ahol felvisszük az ingatlant, és én azt sem tartom pontosnak, mert az ingatlanbecslés sokkal körültekintőbb, sokkal több mindenből áll, legalább háromféle komoly szempontból megvizsgálja azt az ingatlant, aminek meg kell állapítani az értékét, és hát szabad piaci árakhoz hasonlítja, tehát nem kell attól félni, hogy ez nagyon alacsony lesz, mert az óvatos értékbecslés az a bankoknál létezik, ahol ugye hitelt akarnak adni, és ott bizonyos óvatos értékbecslést alkalmaznak, és van egy kimenekülési érték is meghatározva, amit elkerekedik az ember szeme, ha a saját tulajdonáról látja, hogy az mennyire alacsony. Hát igen, ha nem fizeti, akkor az olyan alacsony lesz, amiért el kell adni. Az értékbecslésnél összehasonlító elemzést csinál az értékbecslő. Ez azt jelenti, hogy 3-4 hasonló fekvésű, elhelyezkedésű és térmértékű ingatlant vet össze. Ezeknek a értékét általában a hirdetésekből veszi, mert hiszen ott látjuk, hogy ki mennyiért hirdeti, sajnos statisztika nem készül, tehát nem tudunk olyan segítséget igénybe venni, de mondjuk, ha Egerről beszélünk most, akkor például egy Széchenyi utcai lakást nem vetünk össze egy Kallómalom utcai lakással.
Érthető okokból.
Mert igen, sem az építőanyaga nem ugyanaz, sem a felkapottsága, mert azért sokan szeretnek a belvárosban lakni, és kevesebben a lakótelepi lakásokban, bár van, aki szereti kimondottan a lakótelepi lakást is, tehát ez nem kétséges. Tehát ilyenkor összehasonlítjuk azonos szempontok alapján, hol fekszik, miből épült, milyen a fűtése, van-e szigetelése, felsorolhatnék egy csomó olyat, ami fontos szempont, és például társasházi lakást sem hasonlítunk össze családi házzal, tehát mindig azonos funkciójú ingatlanokat hasonlítunk össze, és pontozással, ez az egyszerűbb, ha így mondom, levonogattunk, vagy hozzáadunk a vizsgált ingatlanhoz ahhoz képest, hogy ő a többihez képest hol tart. Ez az összehasonlítási alapon, és ugye mivel ez hirdetésekből áll össze, hirdetési árakból, hogy ki mennyiért hirdeti, ott egy 10%-kal csökkentjük az értéket, mert az alku körülbelül ez a 10%. Tehát akkor hozzájutunk egy reális árhoz. De ez nekünk nem elég, ezt még megnézhetjük úgy, hogy tehát újraépítési költségszámítással, költségalapúval, ahol kiszámítjuk, hogy mennyibe kerülne most az ingatlan, leszámítjuk az avulást belőle, azzal csökkentjük, és ehhez hozzáadjuk a telek értékét is, amit szintén összehasonlító alapon számolunk ki. Ez az egyetlen olyan mód, amivel a telket is számítjuk, mert egyébként sokszor csodálkoznak, hogy családi háznál ott a nagy telek, annak miért nincs ára? Hát mert az önállóan nem értékesíthető. Ez a költségalapú számolás, ezt nem nagyon szereti senki, mert csak számok, de meg lehet nézni, van olyan kiadvány, ahol megvannak, hogy milyen fajta tevékenység, milyen műszaki átalakítás, mibe kerül, és ezzel lehet számolni. Aztán az utolsó az a hozamszámítás, mert minden ingatlan, vagy a legtöbb ingatlan más funkcióra is alkalmas, mint amire most használják. Tehát funkcióváltás lehetséges-e? Egyáltalán mit érhet ez az ingatlan, hogyha például nem család lakik benne, nem kiadják? És akkor kiszámítja az ember azt a jelen értéket tőkésítéssel, ami várható, hogyha ezt másként használják. Na, ezeknek az átlagából jön ki az ingatlan forgalmi értéke.
Most, hogyha azt nézzük, azt a példát, hogy valaki felhívja önt, hogy egy értékbecslést szeretne kérni, akkor itt mi történik? Hogyan zajlik az értékbecslés folyamata? Egyáltalán készülni kell-e valahogyan az eladónak?
Hát készülni kell, nem kíméljük az eladót sem, tehát a tulajdoni lap meg a térképvázlat az álljon rendelkezésre, a tulajdoni lap legyen rendben. Nagyon sokszor előfordul, hogy holtig tartó haszonélvezet van bejegyezve, de már régen nem él az illető, el kéne menni vele az anyakönyvi kivonattal a földhivatalba, és ezt rendezni még mielőtt adásvételbe kezd. Vagy kifizette a banki kölcsönt, és ott csodálkozik, hogy a tulajdoni lapon az még mindig rajta van. Azért van rajta, mert a bank nem fogja helyette megcsinálni a törlést, jelentkezni kell a banknál, a törlési papírokat odaadják neki, azzal el tud menni a földhivatalba, és tudja töröltetni ezt a tartozást. Tehát ajánlom nagyon, hogy a tulajdoni lap legyen rendben. A térképmásolat az meg azért legyen rendben, mert nagyon sok helyen felépítettek egy garázst csak úgy, nincs a térképen. És ennek bizony fennmaradási engedélyt kell kérni, legalább. És örüljünk, ha ezt megadják. De volt már olyan, hogy egy ház maga nem volt fönt a térképen, tehát tulajdonképpen, ha nem figyel a vevő, akkor az adásvételi szerződés egy házra történik, és kap egy telket. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, a tulajdoni lapot...
Döbbenetes egyébként, amit mesél, hogy egy ház nincs rajta.
Igen. Hát ez egyszer fordult elő, az újraépítette a házát, letakarította, ugye a bontásra kapott engedélyt, és nem tette vissza, amikor felépítette. És pont adásvételnél, tehát jól eltolódott az adásvétele miatt. A tulajdoni lapot egyébként mindenki a saját tulajdonát egyszer vagy kétszer egy évben ezt a tulajdoni lapot lekérheti a földhivataltól ingyen. Tehát ügyfélkapunk keresztül lehet, de saját ingatlant ingyen lehet. Egyébként már most 3000 helyett 4500, de ezek azok az árak, amiket például nekem kell fizetni, ha én veszem le, mint ingatlan közvetítő, mert olcsóbb, mintha bemegy a földhivatalba. Az ügyvédeknél is ennyi. De a földhivatalban ennél drágábban kapja meg, ha oda megy. Tehát sok mindenre lehet gondolni, hogy hogy oldjuk meg. Ilyen külön tulajdoni lap kiadása nem rendezkedett be egy ingatlanos se, annak teszi meg, akinek az ügyét intézi.
És akkor hogyan történik egy ilyen
értékbecsülés? És akkor ez úgy történik, igen, hogyha megvan a tulajdoni lap, meg a családi háznál a térkép vázlat, akkor kimegyünk a helyszínre egy megbeszélt időpontba, fényképezés van feltétlenül, az egyébként is adásvételnél csinálunk fotókat, és ha van, megvan még az, amikor építkeztek, annak a terve, megvan a családnál, nagyon sok helyen szépen megőrizték, az nagyon sokat segít, mert azon pont rajta vannak a műszaki paraméterek, azokat le tudjuk írni, egyebet szemrevételezéssel tudunk megállapítani, hogy például palatető, vagy milyen fajta tető van fönt, az milyen állapotú, a falakon van-e repedés, nem takargatunk semmit, tehát én nem vagyok híve ennek a homestagingnek, ahol gyönyörűen berendezik, meg átrendezik a lakást, és ez még pénzbe kerül annak az eladónak, aki amúgy is várja, hogy legyen már pénz az eladásból, és hallottam már olyat is, hogy letakarják, hogyha van egy horpadás a földön, akkor rátesznek egy szőnyeget, mondjuk abba ugyanúgy el lehet bukni. Tehát nem azért, mert biztos van ennek jó hozadéka is, ez leginkább új lakásoknál, ahol minden üres, és akkor ott berendezik, és mindjárt jobb szívvel mennek oda, és jobban hajlanak a vételre, mert nem mindenki lakberendező, és ilyenkor ez fontos. Mert látják
az otthon képét.
Igen, igen, szoktak csinálni ilyen bemutató lakást, ez régebben is így volt, akkor még nem homestagingnek hívták, hanem bemutató lakásnak, ahol meg lehetett nézni, hogy néz ki, amikor be van rendezve. De használt lakásnál én ezt nem javasolnám, inkább azt javasolom, hogy mindent fedjünk föl, mert akkor utólag nem lesz peres eljárás. Egy kicsit lehet engedni az árból, amikor látjuk, hogy mik azok a problémák, amik esetleg csökkentik az árát, ez fontos látni a vevőnek, és akkor nem lesz utána per. Egy kellemes adásvétel után az nem hiányzik senkinek. Na és akkor találkozunk, ez megtörténik, aláírjuk egyébként a megbízást erre az értékbecslésre, ahol az átvételt, a felvételtől számítva egy 4 napon belül többnyire elkészül. És akkor nem készül el, ha nagyon sok egyéb munka van, mert ugye közvetítéssel is foglalkozom, de általában elégedettek azzal az időintervallummal, amit megbeszélünk meg, amire elkészül ez az értékbecslés. Ő tudja használni, én például banknak nem készítek, nem kötöttem senkivel szerződést, én csak magánembereknek vagy cégeknek felkérésre csinálom meg, abból a célból, amit ő kér.
Meg szoktak döbbenni egyébként, amikor meglátják az ingatlanok értékét?
Meg szoktak döbbenni, mert
hogy ez alá, hát megy talán annak
az értéknek. Most legutóbb egy nagyon szép családi háznak csináltam értékbecslést, és ők mindenképpen 130-140 milliót gondoltak. Jó, ilyen szivattyús fűtésrendszerük volt, tényleg nagyon korszerű, de mégsem most épült, és 110-re jött ki az értékbecslés. És láttam, hogy ők továbbra is 130-140-nél még nem adták el. Nem tehetünk róla, tehát én nem tudom befolyásolni ezt az értéket, mert azokkal dolgozom, azokkal az adatokkal, amiket kapok. Azzal a sorrenddel, meg formával, meg elvárással csinálom, amit mint értékbecslő akár Londonba is csinálhatnék, mert erre jogosít a végzettségem. Ha tudnék angolul, de nem tudok, úgyhogy ott nem fogok csinálni. Csak azért mondtam el, hogy ez nem egy farahány borsó, hogyha az ember értékbecslést csinál, azt érdemes figyelembe venni. Azt szoktam mondani, hogy felé is lehet lőni a hirdetést, hiszen még alkudni fognak belőle, de ne annyival, mint itt az előbbi esetben. Tehát ha mondjuk 110 millióra jön ki, akkor az értéke, akkor lehet 120-ért vagy 118-ért hirdetni, és abból lefele menni, és tudva, hogy 110-et ér, akár 110-ig is lemenni, mert akkor el kell az a lakás, vagy az a családi ház. De igen, többnyire újabban csalódást látok a megbízó arcán, nem is szoktam megmondani, átadom csukva az egészet, és majd ő otthon megnézi, de azért azokon az árakon elkelnek.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy visszaigazolás is, igen, önnek is, meg egyébként az eladóknak is, hogy hát ennyit ér. Az is visszaigazolás, igen, hogy nem jelentkeznek.
Bizony.
Thank you.
Most pedig folytatjuk beszélgetésünket dr. Mosolygó Lászlóné ingatlan közvetítővel az aktuális ingatlanpiaci helyzetről, értékbecslésekről.
És akkor ebből hogyan tudnak ők, vagy hogyan szoktak kikeveredni? Tehát inkább megalkusznak ezzel az összeggel, vagy ahogy említette, az a gyakoribb, hogy fölélülnek?
Hát nekem most ez a csalódott ügyfél legutóbb egy szálloda tulajdonosa volt, és hát nem tudom, nekem volt már milliárdos szállodám is, aminek itt csináltam az értékbecslését Egerben. Ez nem is Egerben volt, hanem Zsórifürdőn, és ott nem tudom, hogy mennyiért árulják, mert nem is kértek föl az értékesítésre, de tudni kell, hogy hány darab hasonló árucikk van a piacon. Tehát iszonyú sok szálloda, vendégház, nem is tudom, mindenféle turizmusra, vendégvárásra alkalmas ingatlan. Pesten mindegyik meghaladja az 1 milliárdot, nézegettem, hogy adja Isten, hogy ott mi van, mellékutcákban is, de ott túl zsúfoltak voltak már a szállodák, már mindenhol voltak, és hiába az Airbnb-s vendégek, mert ott megvoltak a szállodás vendégek is, akik inkább mentek szállodában, elegáns helyre, mint bármilyen magas kultúrájú Airbnb-s szállásra, és azért, ha megnézzük, Eger is ebből él. Tehát Egernek nagyon sok vendég éjszakája volt, elsők között végzett ebből a szempontból, és ez szerintem így is marad. Amíg ilyen szép legendája van, amíg ilyen szép a város, én nagy híve vagyok Egernek, pedig nem itt születtem, hanem Budapesten.
Ha visszatérünk kicsit az értékbecsléshez, ha már most megvan az összeg az igen, eladónak, akkor csak hamar oda kerülhetnek, hogy aláírnak. Jön a vevő, és akkor megtörténik az adásvétel. De ugye miért jó, hogyha van egy ingatlanos, egy szakértő ingatlanos a környezetünkben, aki mondjuk felhívja a figyelmünket arra, hogy lehetnek itt rejtett buktatók?
Hát egyrészt ugye, amit elmondtam, itt sok mindent nem tudnak az emberek a tulajdoni lapról, meg arról, hogy mit, hogyan kell elintézni, és nem csak én, mások is csinálják, hogy például elvállalom az értékbecslést, ki is kell fizetni, de ha rám bízza az eladást, és én adom el, akkor ezt visszaadom neki, ezt a pénzt. Tehát ez ingyen volt. Ezzel próbálom egy kicsit ösztönözni őket, hogy próbáljunk beszélgetni egymással, hogy mennyit éred az ingatlan, honnan kezdjük, hogy fogadjuk az érdeklődőket. Ugye nem csak azok jönnek, akik venni akarnak, hanem vannak ilyen úgynevezett katasztrófa turisták, akik azért jönnek, hogy összehasonlítsák a sajátjukkal, hogy kikérdezzék, hogy mennyiért is adnák lejjebb, és ezt nem lehet megkülönböztetni, ezt ingatlanos is nehezen tudja megkülönböztetni, de ha én mindig elbeszélgetek a vevővel, az érdeklődővel, azért kibukik, hogy ő ténylegesen szándékozik-e vásárolni, megvan-e rá az összes pénze, ha nincs meg, honnan tervezte a különbözetet előteremteni, milyen forrása van. Ugye egy magánember nem kutakodhat a másik zsebében, de egy ingatlanos ezt megkérdezheti, mert ez hozzátartozik professzionálisan az adatfelvételhez. Tehát azért egy csomó mindent megúsznak, tehát én például nem viszek el mindenkit megnézni azt az ingatlant, mert ahogy beszélgetünk, kiderül, hogy neki nem is ilyen kell. Mutogatom a képet, látta is az interneten, de valahogy nem tudom, elmélázott vagy mi, de ő neki nem polgári lakás kell, ő neki, és akkor elmondja, akkor kiderül, hogy van nekem olyan ingatlanom, amit ő keres, de ez nem az. Úgyhogy ugyanez nem történik meg, amikor laikusok adják, veszik. Én elhiszem, hogy jó megtakarítani az ingatlanos jutalékát, főleg, hogyha az magasabb, mint 3-4%, de nagyon jó is az, hogyha sokkal hamarabb elmegy. Persze, hogyha szót értenek egymással, mert soha nem erőszakolunk meg senkit, hogy olyan legyen, amit én mondok, ez csak ajánlat, és abban maradunk, amit ő kér. És akkor kiderül, hogy még mindig nem megy el, nálunk sem megy el, annyi pénzért nem kell senkinek, nem hívnak fel, nem érdeklődnek.
Hát ha már az ingatlanok piacát említettük, talán érdemes itt a műsoridő vége felé megemlíteni az albérleteknek az árait, ami én azt gondolom, hogy szintén nagyon messze elszálltak, hiszen akár egy kis 52 négyzetméteres lakásért 140-150 ezer forintokat is elkérnek itt a megyeszékhelyen. Egerben miért nőnek ennyire ezek az árak? Fölélőnek egyébként direkt az emberek?
Amikor én látom a hirdetéseket, hogy mennyiért árulnak egy-egy albérletet, akkor azon ütközöm meg, mert ugye most már csoportok alakultak, akik egymás közt ajánlgatják az albérleteket, de fölteszik a képeket ugyanúgy, és akkor nézem, hogy ezen aztán mi 150 ezer. Mert az mindegy, hogy most 80 vagy 90 négyzetméter, vagy 40, hogyha vagy egyáltalán nincs bebutorozva, de látszik, hogy kellene a falakat javítani, nincs erkélye, a fűtése még mindig konvektoros, ugye az viszi a pénzt, általában nem az a fajta konvektor van, amit most kaphatunk már, ami tényleg szűri a levegőt, és akkor nem fogyaszt annyit. Szóval nem értem, vagy aki azt mondja, hogy berendezett, és látom, hogy öreganyám szekrényei vannak benne. Hát ma már nem csak az eladó ad magára, hanem a bérlő is, aki elvárja, hogy ennyi pénzért neki szép lakást adjanak. És jó közlekedésűt, jó infrastruktúrájút, ami jó helyen van, jó a közlekedés, van óvoda iskola közelben. Egyébként nálunk a gyerekes családokat nagyon nem szeretik befogadni. Nem szeretik, mert azt hiszik, hogy ha kisgyerek van a lakásban, nem tudják majd kitenni. Nem így van. Tehát ha ingatlanos csinálja, akkor szerintem más is, nem csak én, egy befogadó nyilatkozatot iratunk alá a bérlővel, akit kötelezi magát, hogy ha ez a viszony megszűnne, ez a jogviszony köztük, tehát eladnák a lakást, vagy mindenképpen úgy gondolják, hogy mégis nem adják ki, akkor van hova menniük. Na most egy ilyen befogadó nyilatkozat, amit aláír a befogadó is, ez pláne, hogyha közjegyző jogiratba foglaljuk. Én most már minden albérlőt elviszek, akármilyen elegáns, meg látom, hogy sok pénze van, meg jó szituált. Megyünk a közjegyzőhöz, és megcsináljuk, az bérleti szerződést kell átküldeni a közjegyzőhöz, aki ennek alapján elkészíti az okiratot, és azt csak a bérlő írja alá egy egyoldalú tartozás elismerő nyilatkozat lényegében, ahol bele van véve, hogy van befogadó nyilatkozat, annak alapján ő el tud menni, amikor el kell, és akkor befogadják ezt a családot is. Én nekem most van egy ügyfelem, aki 150 ezerért bérelt egy háromszobásat, erkélyeset, és ugyanígy aláírta okiratot, és három gyerekkel költözött. Még csak meg sem nézték a gyerekeket, csak utólag, amikor valamit javítottak a lakásba, és el voltak hűlve, hogy milyen jól nevel gyerekek. 2-5-8 éves gyerekekről beszélünk, nem firkálják össze a falat. Ha mégis megtennék, a szüleik ezt rendbe hoznák. Tehát én nem tartanék ennyire a családoktól, sőt azok kevésbé mozdulnak, mert nehezebb minden, tehát tovább ott maradnak abba az albérletbe. Tehát, hogyha megbecsülik egymást, bérbeadó és bérlő, nekem van olyan bérlőm, aki már 15-20 éve van ugyanott. Emelgették neki, hát emelgették a bérleti díjat, de inkább kevesebbet alakítottak ki, mint többet, mert megbízható fizető volt.
Azért vannak pozitív példák is, hogyha végignézünk a hirdetésekben, hiszen vannak nagyon szépen felújított lakások, amik viszonylag reális áron keresnek gazdát, hogyha jól láttam.
Vannak, meg van olyan, aki azért vesz új lakást, hogy azt kiadja. Nem vállalja ezt a naponkénti vendégfogadást, mert annak higgyük el, meg vannak a maga hátulütői, de olyannak akarja kiadni, hogy ezt meg tudja fizetni, és vigyáz is rá. Hát ezek a 180-200 ezer forintosak, én már láttam ennél magasabbat is, ma meg se néztem, hogy hogy néz ki, mert azért ne szaladjunk el annyira az árakkal. Tehát most már kezdjük elfogadni a 150-200 ezer forint közötti albérleti díjakat, ha azok olyan elegánsak, amilyen a képen. Mert azért láttam én már olyan képeket, hogy abból nem derült ki, mert torzították, hogy miért ne ismerjen rá valaki, én nem tudom, de amikor a helyszínre kimegy a bérlő, akkor úgy is látja. csak ez bosszúság, ha kimegy egy olyan helyre, amit gyönyörűnek látott azon a művészi fotón, és nincsen köszönő viszonyban se a valósággal.
Hány ilyen befuthat bele az ember?
Hát sokba. Sokba futhat bele, mert hogyha valaki csak azt nézi, hogy a szomszédba is kiadták 180 ér, akkor én is annyiért, de közben nem hasonlít a két lakás semennyire se egymásra. Elfogultak vagyunk a lakásainkkal, úgy, mintha a saját gyerekeink lennének, ugye azokkal is elfogultak vagyunk, és akkor azt gondoljuk, ami nekünk szép, meg gyönyörű, az másnak is az, de kiderül, hogy az ízlések különbözők, és most ez a minimalista divat van. Tehát nem kell, nem ajánlok telebútorozott lakást, nem szeretik az ágyakat, maguk szokták vinni, még a legszegényebbek is inkább, vagy ha van egy ágy, akkor abban a matracot maguk viszik. Tehát most már nem megy ez, hogy letakarjuk, aztán ha fölhúzza a takarót, ott van a nagyon-nagyon használt matrac, amiben senki se fekszik szívesen takarással sem.
Erzsébet, szerintem órákig tudnánk erről beszélgetni, most már a műsoridő vége felé. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és nagyon hasznos információkat osztott velünk meg most is. Várjuk vissza szeretettel, köszönöm, hogy itt volt.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban dr. Mosolygó Lászlóné ingatlan közvetítővel beszélgettünk az aktuális és prognosztizált ingatlanpiaci helyzetről, értékbecslésekről, adásvételről, albérletárakról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották.
Used to eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. Once supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. These artists became united. David Griffith worked as an extra, then as a stagehand, until they let him be a director. Dave was brave, a mover and shaker, a true pioneer. He seemed to show no fear. Real filmmaker, just like Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. They tied the knot together, groom and bride couldn't hide their pleasure. They tried to pick fair weather, but love died and didn't last forever. Supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome.